Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Mától olcsóbb a villany, a gáz és a távhő, életbe lépett a rezsicsökkentés újabb üteme. Szintén mától már interneten is kérhetik a nyilvántartásba vételt a külhoni magyar szavazók. És százezrek a temetőkben minden szentek napján elhunyt szeretteikre emlékeznek az emberek. Mától olcsóbb a villany, a gáz és a távhő, idén már másodszor csökkent ezek ára, így már 20%-kal kell kevesebbet fizetni, mint tavaly. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a rezsiköltségek befagyasztásának, majd csökkentésének köszönhetően egy átlagos család akár évi 100 000 forintot is megspórolhat.
November 1-től ismét kevesebbe kerül a gáz, a villany és a távhő. 11%-kal mérséklődnek ezeknek a szolgáltatásoknak az árai. A földgáz, az áram és a távhő díja januárban egyszer már csökkent 10%-kal, aztán második lépésben júliustól a víz, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szippantás, a PB gáz és a kéményseprés árai mérséklődtek. Egy átlagkeresetű család számára akár évi 100 000 forint megtakarítást is jelenthet az, hogy ez a 9 szolgáltatás kevesebbe kerül.
Mostani rezsicsökkentéssel a magyar energiaárak az európai átlagot megközelítették.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint 2010 előtt a bérekhez viszonyítva Magyarországon volt a legdrágább az energia és a szolgáltatások ára az Európai Unióban. Kocsis Máté azt mondta, a rezsiköltségek befagyasztásának majd csökkentésének köszönhetően ma már az uniós országok középmezőnyéhez tartozunk, vagyis több pénz marad a családoknál.
Ez azt jelenti, hogy jelentősen javultak az átlagbérhez viszonyított átlagrezsi arányok Magyarországon, de azt gondoljuk, hogy még mindig van ezen mit javítani, éppen ezért gondolkodunk a jövőben is hasonló lépéseken.
A politikus közölte, a számlaképek további egyszerűsítését is tervezik, így januártól törvény kötelezne minden szolgáltatót, hogy 2 számlát küldjön havonta, egy egyszerűsített és egy részletes számlát. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikus a csütörtökön jelentette be, pártja a földgázellátási törvény módosítását is kezdeményezi azért, hogy az úgynevezett rendszerhasználati díjakat befagyaszthassák. Ez az a díjtétel, amelyet a lakosságnak a gáz mennyiségén felül kell kifizetnie a vezetékek használatáért, ennek árát ma még a cégek maguk határozzák meg.
Én azt javaslom egy törvényjavaslatomban, hogy ezt a passzust, ezt határozatlan időre függesszük föl, és semmi se veszélyeztesse a rezsicsökkentés politikáját.
Németh Szilárd szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szolgáltatók trükköztek ezeknek a díjaknak az emelésével, így biztosítva maguknak a magasabb bevételeket. A kormány tervei között ezért az is szerepel, hogy a teljes közműszolgáltatási szektort non-profittá alakítják, és tovább folytatják a rezsicsökkentést. A kabinet szerint így biztosítható, hogy a rezsicsökkentés ne csupán egyszeri lépés legyen, hanem fenntartható folyamat.
November végén hivatalos látogatásra Japánba utazik Orbán Viktor, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. A kormányfő találkozik majd Abe Shinzo miniszterelnökkel, akivel a két ország gazdasági együttműködésének erősítéséről, valamint nukleáris technológiák szállításáról tárgyal. A helyes irányba tett lépésként értékelte az alaptörvény 5. módosítását az Egyesült Államok kormányzata, közölte a külügyminisztérium azután, hogy Martonyi János pénteken Victoria Nuland amerikai helyettes külügyi államtitkárral tárgyalt Gödöllőn. A közlemény szerint a közelgő magyar parlamenti választásokra tekintettel a felek érintették a magyar jogalkotás, valamint a magyar média helyzetét. Az alaptörvény szeptemberi módosítása törölte a bírósági ügyáthelyezés lehetőségét, valamint lehetővé teszi, hogy kereskedelmi médiumok ingyen közöljenek kampányhirdetéseket. A gödöllői tárgyaláson szóba került a titkos amerikai lehallgatások ügye is. A magyar külügyminiszter a megbeszélés után a Hír TV-ben arról beszélt, egyebek mellett azt is tisztázni kell, hogy az amerikai titkosszolgálatok lehallgatták-e Orbán Viktor miniszterelnököt. A külügyminisztérium azt is közölte, az amerikai és a magyar illetékes szervek olyan együttműködés kidolgozásáról döntöttek, amely figyelembe veszi mind a biztonság, mind a magánszféra szempontjait.
mindenki, vagy majdnem mindenki tárgya lehetett ezeknek a megfigyeléseknek.
Magyar politikusokat és kormányzati tisztségviselőket is lehallgattak az amerikai hírszerzők, ezt mondta a magyar külügyminiszter csütörtök este a Hír TV-ben. Martonyi János szerint azt is tisztázni kell, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt lehallgatták-e az amerikai titkosszolgálatok.
A magyar szervezet ahhoz fog ragaszkodni, hogy tárjuk fel a múltat, mi történt, mi nem történt, kit hallgattak le, milyen információk kerültek a birtokukba. Hogy erről teljes képet valaha is lehessen kapni, azt nem tudom, de minden esetre ezt az igényt föl kell vetni.
80 nagyváros szerepel a WikiLeaks által közzétett térképen. Az oldala titkos információkat kiszivárogtató Edward Snowdenre hivatkozva állítja, ezeken a helyeken köztük Budapesten is működtetett lehallgatóállomást az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint, bár az internetes hozzáféréseket és a mobiltelefonokat is rejtjelezik, de ezt fel lehet törni.
Lehallgatás egyik lehetősége az lehet, hogy drót nélküli kommunikációs csatornákat hallgatnak le, például wifi adatátvitelt vagy mobiltelefonhívásokat. Ez esetben elég lehet egy-két antenna is ahhoz, hogy megfigyeljenek adatokat, megszerezzenek információkat.
Egy orosz rádió értesülése szerint az amerikaiak a mobiltelefonhálózatok, a wifi és a műholdak jeleit is tudják fogni. A vevők a házak felső emeletén vagy a tetőn vannak, álcázva. Földi László, a Magyar Hírszerzés korábbi műveleti igazgatója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, más országok is képesek lehallgatni a mobiltelefonokat, és bizonyos beosztás felett számolni kell ezzel.
Tudomásul kell venni, hogy vannak bizonyos rezsim dolgok, bizonyos beosztásokat tekintve, ahol nagyon óvatosan kell kezelni ezeket a technikákat. Én azt gondolom, hogy az jár el helyesen, aki a telefont nagyon minimálisan használja információ átadásra, hogyha az olyan jellegű információ.
Közben a Magyar Külügyminisztérium közölte, az amerikai és magyar illetékes szervek olyan kétoldalú együttműködés kidolgozásáról döntöttek, amely figyelembe veszi mind a biztonság, mind a magánszféra szempontjait.
Edward Snowden, az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség Oroszországba menekült volt informatikusa, akár a német hatóságoknak is beszámolna arról, hogyan kerülhetett Angela Merkel kancellár is a megfigyelt személyek közé. Közben Washington először ismerte el, hogy a nemzetbiztonsági ügynökség túl messzire ment a titkos adatgyűjtésben. John Kerry amerikai külügyminiszter egy videokonferencián úgy fogalmazott, a titkos szolgálatok néha robotpilóta üzemmódban működtek, a kormány felügyelete nélkül.
Az ENSZ New York-i székháza. Az amerikai titkosszolgálatok állítólag az itt dolgozó diplomatákat is megfigyelték. A videokonferencia rendszerre kapcsolódtak rá. Az amerikai kormány egyik névtelenséget kérő tisztviselője szerint azonban ezt Obama amerikai elnök leállítatta. A Washington Post című napilap szerint az amerikai hírszerzés feltörte a két internetes óriás, a Google és a Yahoo belső kommunikációs rendszerét is. Ezzel több százmillió felhasználó leveleihez férhettek hozzá. Az amerikai titkosszolgálati illetékesek azóta bevallották, hogy valóban lehallgatták Angela Merkel egyik telefonját is. Igaz, a műveletet akkor kezdték, amikor még nem ő volt a német kancellár. Azóta már az amerikai külügyminiszter is elismerte, hogy az Egyesült Államok túl messzire ment az információgyűjtésben. John Kerry egy videokonferencián úgy fogalmazott, az egyre kifinomultabb technikák önjáróvá váltak. Az Európai Parlament delegációját vezető Elmar Brok washingtoni tárgyalásai után azt mondta, a titkos adatgyűjtés miatt súlyosan sérült a szövetségesek közötti bizalom. Az Egyesült Államok által okozott károk óriásiak. Ezt nehéz lesz helyrehozni, mondta a német politikus. Közben egy német zöldpárti parlamenti képviselő, Hans Christian Ströbele, természetesen titokban, személyesen találkozott Moszkvában Edward Snowdennel. Az egész botrányt kirobbantó és az amerikai hatóságok elől Oroszországba menekült informatikus ugyanis jelezte, hogy szívesen beszélne egy német parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A német kormány nyitott erre. Nem tudom, hogy Hans Christian Ströbele és Snowden úr között pontosan milyen párbeszéd zajlott, de ha Snowden bármit is megoszt velünk, azt örömmel vesszük, mondta a német belügyminiszter. Snowden azonban csak olyan államba utazik el Oroszországból, amely garantálja, hogy nem adja őt az amerikai hatóságok kezébe.
Második napja nem beszélnek a Magyar Szocialista Párt vezetői arról, hogy a bajai hamis videó miatt lemondott kommunikációs igazgató Déri Balázs tényleg egyedül döntötte arról, hogy kiadja a manipulált felvételeket a hvg.hu-nak, illetve hogy ki tudhatott még erről. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, a baloldali szervezetek nem segítik a tisztánlátást a bajai hamisítási botrányban, így könnyen elképzelhető, hogy az érintettek közül mindenki lódít.
Magyar önök adták oda egyébként a HVG-nek?
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Miért azt tudom, hogy a HVG-nek?
Nem tudom.
A szocialisták az ügy kirobbanása óta tagadták, hogy tőlük kapta meg a HVG.hu a hamis bajai videót. Legutóbb kedden az ATV-ben beszélt erről Török Zsolt szóvivő.
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Másnap kiderült, mégis a Szocialista Pártól kapta a felvételt az internetes portál. A HVG kiadója szerdai közleményében azt írta, Déri Balázstól, az MSZP frakció kommunikációs igazgatójától október 17-én vette át a videót Gavra Gábor, akkori főszerkesztő. A híradóban szerda este beszámoltunk arról is, hogy információink szerint Gavra Gábor személyesen járt bent egy kollégájával az MSZP székházában. Déri Balázs még aznap este lemondott a kommunikációs igazgatói posztról. Közleményében elismerte, hogy ő adta át a felvételt az újságíróknak. Déri Balázs állítása szerint erről a párton belül senki más nem tudott, így például közvetlen munkatársa Török Zsolt szóvivő sem. Ezt a képkockát a híradó kamerája rögzítette október 21-én a Szocialista Párt sajtótájékoztatója elején. A jobb oldalon Déri Balázs látszik. Utána érkezett a parlament társalgójába Török Zsolt, az MSZP szóvivője. Itt is kérdezték tőle az újságírók, hogy a szocialisták adták-e a hamis felvételt a hvg.hu-nak. Nem árult el, csak annyit mondott, készülhetett több példány is a videóból.
Elképzelhető, hogy több felvétel is készült, és több CD vagy DVD másolat is készült, és ezek közül egyik ide, másik oda, a harmadik amoda landolt.
Török Zsolt sajtótájékoztatóján végig a teremben volt Déri Balázs kommunikációs igazgató.
Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Végül közösen távoztak. Déri Balázs természetesen akkor is tudta, hogy ő adta tovább a felvételt a HVG-nek, de állítása szerint erről nem beszélt a párt szóvivőjének. Két napja keressük a Magyar Szocialista Pártot, hogy megkérdezzük, a párt székházában kitől kapta Déri Balázs a videót. A sajtóosztály ugyanúgy, ahogy csütörtökön, pénteken is elutasította a kérésünket. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője, csütörtökön telefonon nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, de csak a korábban ismert tényekről beszélt, arról, hogy hogyan került be a székházba a videó.
Azon a csatornán keresztül került a Balázshoz, ami egyébként az egyetlen hivatalos verzió, miszerint ezt behozták a sporttagozat alelnökén keresztül.
Arról azonban továbbra sem beszél egyetlen szocialista politikus sem, hogy Déri Balázs kitől kapta a videót. Azt sem árulják el, szerintük mennyire életszerű, hogy a saját megfogalmazásuk szerint legszervezettebb ellenzéki pártban sem a pártvezetői, sem Török Zsolt szóvivő nem tudott arról, hogy a kommunikációs igazgató odaadta a videót a hvg.hu-nak.
Nálunk ez nem fordulhatna elő, de a MSZP-ben mindent elképzelhetőnek tartom.
Ezt mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja, hogy sem a felvétel átadása előtt, sem az azóta eltelt két hétben senkinek nem szólt erről Déri Balázs az MSZP-ben. Kocsis Máté ismét felhívta a figyelmet a hamisítási botrány demokratikus koalícióhoz, vagyis Gyurcsány Ferenc pártjához köthető szálára.
Azt is gondoljuk, hogy a demokratikus koalíciónak is lenne mit mondania. Világosan látszik, hogy nem előkelő idegenek ebben a történetben. Vannak olyan feltételezések, mely szerint a demokratikus koalíciónak a szerepe ebben a videóhamisítási botrányban, a demokratikus koalíció egyik volt tagjának a szerepe is erre utal, nem véletlenszerű, és nem baráti kapcsolatokon nyugszik, mint ahogy azt az illető állítja, hanem egy koncepciózus lejáratásnak, több oldalú lejáratásnak a része.
Kocsis Máté azt is hozzátette, az biztosan látszik, hogy a hamisítási botrányban a baloldalon mindenki hazudik.
A legnagyobb közösségi oldalon bonyolódott nyilvános vitába a Liberális Párt egyik tagja és az MSZP-s Lukács Zoltán. A vita a bajai videó hamisítási ügyből kiindulva a baloldali pártok választási együttműködésének kérdéseit is érintette. A szocialista és a liberális politikusok közötti ellentét az október 23-ai közös tüntetés után éleződött ki, amikor Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a két korábbi SZDSZ elnök Kuncze Gábor és Fodor Gábor is bírálta a megállapodást.
Európai politikus nem hamisít. Európai politikus, ha hamisít és lebukik, akkor lemond és távozik a közéletből. Ezt írta csütörtökön internetes közösségi oldalára Rózsa Mihály, a Magyar Liberális Párt tagja. Tolvai Lipsik ne csalózzanak, inkább hozzák vissza az időkeréken, meg a kakaó biztos számítógépen elsíbolt lóvét. Ezt válaszolta az MSZP frakcióvezető helyettese. Lukács Zoltán minden bizonnyal úgy érezte, hogy a liberális politikus a hamis Bajai videóra és a szocialisták szerepére célzott bejegyzésével. Fodor Gábor pártjának támogatói erre szidni kezdték a szocialistákat. Lukács Zoltán ezután arra utalva, hogy Fodor Gábor nyár végén választási szövetséget szeretett volna kötni a szocialistákkal, azt kérdezte, egy ilyen aljas pártba minek jött listás helyért könyörögni Fodor úr.
És az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
A szocialista és a liberális politikusok közötti ellentét az október 23-ai közös baloldali tüntetés után éleződött ki. A műegyetem előtt ugyanis Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a két korábbi SZDSZ elnök, Kuncze Gábor és Fodor Gábor is bírálta az MSZP és Bajnai Gordon pártja közötti megállapodást. Fodor Gábor a héten a ma reggelben is megerősítette, szerinte a Mesterházi Attila és Bajnai Gordon közötti rossz megállapodás a kiváltó oka az ellenzéki viszálykodásnak.
Az Együtt 2014 és az MSZP kötött egy rossz megállapodást, amely megállapodás valójában a különállásról szól.
Az MSZP-s Szanyi Tibor azonban szintén a ma reggelben a korábbi SZDSZ elnökök és Gyurcsány Ferenc kritikáira utalva egyértelműen kijelentette, nem csatlakozhatnak az MSZP és az Együtt PM szövetségéhez.
Hogyha bennük egyébként az összefogás igény egy komoly dolog lenne, akkor az a sok liberális mozgalom, akinek a vezetői ott áldigált a színpadon, már rég összefogtak volna. Hát miért nincs közös programjuk?
Szanyi Tibor az interjúban Gyurcsány Ferencet egy nagyszerű liberális mozgalom szószólójának nevezte, és azt mondta, hiába szeretné a volt miniszterelnök, az MSZP biztosan nem viszi be a hátán a parlamentbe.
Az őrségből kitelepítettekre emlékeztek a Vas megyei Szalafőn. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke felidézte, hogy 1950. június 23-án egyetlen éjszaka az ország nyugati és déli határsávjából 2500 családot, mintegy 8000 embert hurcoltak el hortobágyi munkatáborba, ahol bírósági eljárás nélkül tartották fogva és dolgoztatták őket. Lezsák Sándor emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás után több tucat vezető szocialista politikusról derült ki, hogy az internáltakról elkobzott lakásokban él, és sok esetben még azok elvett bútorait használta.
Most kezdődhetett el egy olyan folyamat, amelyiknek része egyrészt a kárpótlás, másrészt az az igazságtétel, másrészt pedig ezek az emlékhelyek, emlékművek, különféle összejövetelek, történészi, kutatói munka, feltárások érzékeltetik azt, hogy bizony mennyire el vagyunk késve is egyrészt, másrészt pedig azért egy folyamat megkezdődött.
Mától az interneten is regisztrálhatnak a kettős állampolgárságú magyarok, akik tavasszal szavazni szeretnének a magyar parlamenti választáson. A regisztrációval azok kerülhetnek be a választói névjegyzékbe, akik külföldön élnek magyar állampolgárként, de nincs magyarországi lakcímük. A regisztráció 3 hónapja indult, de eddig csak levélben működött. Az internetes regisztráció nagy segítség például a felvidékieknek, mert így a szlovák hatóságok sem láthatják, ha valaki kéri a névjegyzékbevételt.
A nagyváradi Cseke Tímea már reggel leült a gépéhez, hogy regisztrálja magát a választói névjegyzékbe. Azt mondja, ez sokkal praktikusabb, mint postán.
Nagyon sok az internetes munkám és kevés a szabadidőm, ezért már nagyon vártam, hogy meginduljon ez az online regisztrálási lehetőség.
Azok, akik külföldön élnek, de van magyar állampolgárságuk és szavazni szeretnének, reggel óta már az interneten is kérhetik, hogy vegyék fel őket a választói névjegyzékbe. A regisztrációkor az összes személyes adatot meg kell adni. A regisztráció elérhető a választás.hu és a magyarország.hu webcímen is. Boldogi Olivéra magyar honosítás miatt vesztette el szlovák állampolgárságát. Azt mondja, az online regisztráció azoknak a felvidékieknek is segít, akik nem akarják, hogy őket is megfosszák az állampolgárságuktól.
Meglehetősen anonim módon tud valaki beregisztrálni ebbe a rendszerbe, ugyanis Szlovákiában nem vállalható nyíltan a magyar állampolgárság, a törvény ezt tiltja, így ha valaki online jelentkezik be ebbe a rendszerbe, akkor kikerülheti a szlovák államhatalom figyelő szemét.
Augusztus óta levélben is folyik a regisztráció. A választási iroda budapesti központjában már a padlón is sorakoztatják az űrlapokat, annyian kérték. Eddig több mint 48 ezer határon kívüli magyar állampolgár került fel a választói névjegyzékbe, a legtöbben Romániából. A választási irodánál azt mondják, akár 400 ezeren is lehetnek, akik regisztrálnak majd, de hogy pontosan hányan, az a választások előtt derül csak ki.
Nem csak azok, akik most egyszerűsített honosítással szerezték meg az állampolgárságot és letették az esküt, hanem olyan állampolgárok is regisztrálhatnak, akik már régebben élnek kint valahol a világban.
Magyarok nem csak Magyarországon élnek.
A Duna csatorna már sugározza a választási regisztrációra felhívó reklámot. Ebben többek közt azt is részletesen elmondják, milyen módokon lehet online regisztrálni, és milyen okmányokra, adatokra van szükség.
Magyar közösségi tulajdonba került Sütő András szülőháza az Erdély Pusztakamaráson, miután az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület és az RMDS aláírta az író örököseivel az adásvételi szerződést. A két szervezet közadakozásból gyűjtötte össze a pénzt, amelyet azután indítottak, hogy a 2006-ban elhunyt Herder és Kossuth Díjas író örökösei bejelentették, eladnák az ingatlant. Sütő András szülőházában emlékszobát és művelődési központot hoznak létre. A település 107 hősi halált halt katonájára és a II. Világháború három polgári áldozatára emlékeztek a Vasmegyei Nádasdon. A község új temetőjében a kormány és a Honvédelmi Minisztérium képviselőinek jelenlétében avattak emlékművet az első és második világháborúban, valamint 1956-ban elhunyt helyi hősök tiszteletére.
Miközben az ő emberi nagyságuk és emberfeletti bátorságuk arra ösztönöz bennünket, hogy mélységes tiszteletet érezzünk, mégiscsak gondoljunk arra, hogy ők húsvéremberek voltak, ugyanúgy éreztek, mint mi, ugyanúgy élték a hétköznapjainkat.
Megrázó történet következik. A boszniai háború valószínűleg legnagyobb, korábban nem ismert tömegsírját találták meg Tomasica mellett. A falu határában idáig több mint 200 elföldet áldozatot találtak, de a feltételezések szerint akár 1000 ember földi maradványai is lehetnek a területen. A bosnyák és horvát civilekkel szerb fegyveresek végeztek 1992 nyarán. A Srebrenicai után ez volt a második legvéresebb etnikai tisztogatás.
A boszniai háború valószínűleg legnagyobb, eddig nem ismert tömegsírjának feltárásán dolgoznak az igazságügyi szakértők Tomasica falu határában. Az első holttestet augusztusban találták. Azóta már 240 áldozatot exhumáltak, de a szakértők szerint akár 1000 ember maradványait is rejtheti a föld. 10 méteres mélységben egymásra dobálva találtuk a halottakat. Több irat is volt mellettük, amelyek alapján megállapítottuk, hogy bosnyák és horvát civilekről van szó, akiket 1992-ben öltek meg Prijedor körzetében, mondta a boszniai eltűnt személyeket kutató intézet szóvivője. Prijedor és térsége a boszniai háborúban a szerbek egyik erőssége volt. A katonák, a horvátok és a bosnyák muszlimok házait módszeresen kifosztották, felgyújtották, a lakosokat összegyűjtötték, verték. Az etnikai tisztogatások során a férfiakat helyi koncentrációs táborokban tartották fogva, és sokukat hidegvérrel meggyilkolták. Suhad Zerić a szerbek két koncentrációs táborát is túlélte. A rokonai azonban belehaltak a módszeres kínzásokba. 4 nagybátyámat keresem, Mehidet azonosítottam, a másik háromról semmit nem tudok, magyarázta a bosnyák férfi. A Tomasica határában most megtalált áldozatokat, akik között sok a gyerek, a vizsgálatok szerint agyonlőtték az etnikai tisztogatást végrehajtó szerb csapatok. A hágai nemzetközi törvényszék eddig 16 boszniai szerbet ítélt el a Prijedori térségben elkövetett háborús bűnökért.
Ma van Minden Szentek napja. A katolikus egyházban ez az üdvözült lelkek emléknapja. Ezen a napon és a holnapi halottak napján több százezren látogatnak el elhunyt szeretteik sírjához. A temetők vasárnapig a szokásosnál hosszabban, a legtöbb helyen reggel 7-től este 8 óráig tartanak nyitva. Sűrűbben járnak a buszok, a villamosok és rendkívüli járatokat is indítanak.
A nagypapa sírjához jött ez a család. Az asszonya két gyermekét is magával hozta.
Engem is hoztak mindig gyerekkoromban, és nem tudom, én fontosnak tartom, hogy ők is kijöjjenek, és így ők nem ismerik sajnos a nagypapájukat.
Anyukám, apukám, keresztanyám, keresztapám.
Az idős asszony családjából többen is itt nyugszanak, így csak egy sírhoz kell ellátogatnia.
Amikor ugye meghaltak, akkor nagyon rossz volt utána, de most már egy a megbékélés van az emberben.
A temetőkben helyenként alig lehetett közlekedni. Budapesten még lovas rendőrök is vigyáztak a rendre.
Baszadunk még egy ilyet volt.
Országszerte mindenütt segítenek a közterület felügyelők és a polgárőrök is. Szolnokon, szórólapokon bűnmegelőzési tanácsokat is osztogattak. Ez az asszony Dunaföldvárról jött el a szolnoki temetőbe.
Mindig művirágot veszünk, csak egy pici élővirágot veszünk, mert egy évben egyszer jövünk, és hát messze van Dunaföldvár.
Itt tetszik találni parkolót.
A nagyobb temetők környékén nehéz parkolót találni. Ennek az asszonynak a miskolci temetőben a rendőrök segítettek.
Ott mindjárt meg tudtunk állni, ott kicsit hátrább. Úgyhogy meg egész gondoltuk, hogy sokan lesznek, felkészültünk a legrosszabbakra.
Zalaegerszegen két temetőben is gyászzene szólt. A virágárusoknál is óriási a forgalom. Ilyenkor nem csak a vágott virágok fognak, hanem a koszorúk is.
Még mindig ugyanúgy természetesen falura igénylik a sok virágos, hát feltűnőbb munkákat. A városi közönség viszont egyre inkább a dizájnos alkotásokat keresi.
A fővárosban több százan egy dunai hajón emlékeztek elhunyt szeretteikre.
Aki a vízbe lett temetve, arról itt emlékezünk, meg aki a temetőben van, akkor visszük neki a szálvirágot.
Először a hajós kapitány bocsátott a vízre egy koszorút, majd az utasok egyenként is bedobhatták a folyóba virágaikat, és a fedélzeten mécsest gyújtottak.
Erdő Péter bíboros, prímás esztergom budapesti érsek az esztergomi főszékesegyházban celebrált ünnepi szentmisén arról beszélt, az ünnep tudata a szentekkel való közösség átélése indokolja, hogy ez a nap Magyarországon is ünnep legyen. A tiszántúli református egyházkerület főjegyzője Gerencséri István debreceni ige hirdetésében azt mondta, szükség van a halottak napi elmélyülésre, mert aki nem tudja elengedni a halottait, az élni sem képes. Az Afrikából Európába menekülés közben életüket vesztett és olasz földben eltemetett emberekért imádkozott Ferenc pápa a római Verano temetőben. Itt legutóbb 20 éve II. János Pál pápa mutatott be Szent Misét. A katolikus egyházfő azt mondta, a túlélő, de táborokba zsúfolt illegális bevándorlókért is imádkozni kell, hogy jobb életet élhessenek. Minden szentek ünnepén Ferenc pápa a Szent Péter téren délben tartott úrangyala imádságában azért a 87 nigeriért is imádkozott, akik nemrég a Szahara sivatagban haltak szomjan. Itthon több férőhelyet biztosítanak a szállókon, és az utcai szolgálatot is megerősítették a hajléktalan ellátó szervezetek. Mától kezdődik a fedél nélküliek téli ellátása, az úgynevezett krízis időszak. Ez azt jelenti, hogy a hideg beálltával a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítanak az utcán élőkre.
A matracokat készítik elő éjszakára a fővárosi Miklós utcai hajléktalan szállón, azért, hogy mától több fedél nélkülit fogadhassanak be.
Női krízis férőhelyeket tartunk fenn. Ezeken a matracokon kapnak itt fekvő helyet, a vizes blokkba tisztálkodni tudnak, vacsorát kapnak.
Az első kerületi átmeneti szálláson pedig emeletes ágyakkal bővítették ki a férőhelyeket. A téli szezonra országszerte több mint 1500-rel tudják növelni hasonló megoldásokkal a szállók befogadó képességét. Az úgynevezett krízis időszakra készülnek az utcai gondozók is, mától többen és hosszabb ügyeletben dolgoznak. Indulás előtt pedig az autókba meleg plédeket és ruhákat is pakolnak. A fedél nélkülieknek viszik, télen ezek nélkülözhetetlenek. Folyamatosan bővítik a férőhelyeket, így országszerte már csak nem 12 000 ágy vagy matrac várja a rászorulókat. Erre azért is van szükség, mert novembertől tilos a közterületek egy részén lakniuk.
Nagyon rossz. Én nem sokat voltam kint utcán szerencsére, de az nem élet. itt azért sokkal jobb.
Idén mintegy 10 milliárd forintnyi állami forrás jut a hajléktalanok ellátására. A máltai szeretett szolgálat alelnöke szerint a pályázati rendszer kezdete óta ez lehet az első év, hogy a téli ellátásokhoz szükséges pénz időben rendelkezésre áll az egész országban.
Azok az alapvetések, hogy legyen megfelelő gyógyszer, a teajáratok el tudjanak indulni, a kötelező minőségi élelmezés a krízis menhelyeken meglegyen, ezek ugye nagyon fontosak, és egy ezer más ilyen apró, fontos kiegészítő ellátás el tud indulni most már.
Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár korábban a Híradónak azt mondta, a pénzből a hajléktalanok újrakezdését segítő programokat is támogatnak.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk képzésekre, olyan munkahelyeknek a támogatására, amelybe adott esetben hajléktalanok vissza tudnak menni dolgozni.
A támogatott programoknak köszönhetően csak nem 50 településen javulhat a hajléktalanok ellátása. A téli időszakban naponta 4100 adag ételt osztanak majd ki, több ezren kapnak rendszeres egészségügyi ellátást, kötszereket és gyógyszereket is.
Mától nincs viharjelzés a Balatonon és Magyarország többi taván. Április 1-től mostanáig a Balatonon 31 viharjelző állomás és további 15 mobil készülék tájékoztatta a vízen tartózkodókat az időjárás változásáról. Idén egyébként 7 nagy vihar volt a tónál, fele annyi, mint az elmúlt évben.
Szép idővel búcsúzott az október a Balatonnál. A viharjelző szolgálat utolsó napján nem volt szükség veszélyjelzés kiadására.
Szombat vasárnap meg délnyugati szél erős, aztán vasárnap este bejön a front.
Hétvégén a rossz időben már nem lesz viharjelzés, ezért aki vízre száll, annak jobban fel kell készülnie. Ráadásul ilyenkor különösen sokan horgásznak csónakból, ezért a Siófoki Horgász Egyesület elnöke azt ajánlja, mindenképpen vigyenek magukkal tájékozódást segítő eszközt, például iránytűt vagy GPS-t és telefont.
Mindenképpen tájékozódni kell előre, hogy milyen széljárás várható a Balatonon, illetve ha nem biztonságos vagy kicsit erősebb szél foly, akkor inkább nem menjenek ki.
Ebben a szezonban 7 nagy vihar volt a Balatonnál. A legerősebb 106,9 km/órás szelet szeptemberben Balatonöszödnél mérték. Idén kevesebb ideig kellett a viharjelző berendezéseket működtetni, mint tavaly. Az adatok is azt mutatják, a szezonban nagyrészt jó idő volt.
A viharos napoknak a száma, ami azt jelenti, hogy a legerősebb széllökések meghaladták a 90 km/órát, ez 7 nap volt, azaz 7 nap volt viharos nap.
Idén eddig 217 fürdőző vagy hajózó embert mentettek ki a vízből, de 6 emberen nem tudtak segíteni. A viharjelző szolgálatot 2014. április 1-én indítják. Újra.
Szerdán és csütörtökön is kisiklott a Kisföld alatti egyik szerelvénye a Vörösmarty téri végállomáson. Mindkét eset akkor történt, amikor az utasok már leszálltak, így senki nem sérült meg. A föld alatti helyett azonban mindkét nap több órán keresztül pótlóbuszok szállították az utasokat. A Híradó kérdésére a Budapesti Közlekedési Központ azt írta, a BKK vezérigazgatója a kisiklásos esetek teljes körű és haladéktalan kivizsgálását kérte a BKV-tól. A vizsgálat jelenleg is tart, annak eredményéről később adnak tájékoztatást. Nettó 420 forintból is lehet finom és egészséges ebédet főzni, akár nagy üzemben is. Ezt szeretné bebizonyítani az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Főzőversenyt hirdettek a közétkeztetésben dolgozóknak. A kétfordulós vetélkedőre két fős csapatok nevezését várják. A győztes csapat elnyeri az év legjobb közétkeztetője címet, menüjük pedig bekerülhet az ország összes menzájára.
Gőzerővel dolgoznak a szakácsok, mindössze 3 órájuk van arra, hogy a tányérra varázsolják az előre összeállított menüsorukat. 3 fogást 10 embernek kell megfőzniük és felszolgálniuk. Csak úgy, mint tavaly, idén is receptversennyel kezdődik a megmérettetés, amikor a séfek kitalálják, hogyan nézzen ki a menü. Fontos szempont, hogy ne legyen az ételekben mesterséges adalékanyag. A csapatoknak az őszre jellemző nyersanyagokból kell gazdálkodniuk. A megadott alapanyagok között van hús, hal, tojás, zöldségfélék és gyümölcs is.
Legyen nagyon finom az étel, férjen bele 420 forintba, mert azért csak menzakonyháról beszélünk, használja az alapanyagot, és azt alapanyagként használja, és az sem utolsó, sőt elsődleges szempont, hogy nagyon szép legyen, mert ugye először a szemünkkel választunk, és utána fogyasztunk.
Ezen kívül a szakszerű elkészítést és a higiéniát is pontozzák.
Nagy mennyiségben elkészíteni finom ízletes ételeket nehéz.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt szeretné elérni, hogy javuljon az ételek minősége a közétkeztetésben.
Augusztus végéig 181 ebédvizsgálata zajlott le. Ennek a 181 ebédnek durván egy olyan 35 ezer gyerek az érintettje, és az volt a tapasztalatunk, hogy több mint 50%-a, nem sokkal több mint 50%-a vizsgált ebédeknek átlagos minősítést kapott, de sajnos 20% körüli az átlag alatti.
A győztes csapat elnyeri az év közétkeztetője címet, különleges menüjüket pedig az ország összes menzáján meg lehet majd kóstolni.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd egy film II. János Pál pápáról, a Fehér ruhás vándor címmel. Híradó legközelebb holnap reggel 7 órakor lesz. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!